boldog nép az, amelynek Istene az Úr, amelyet ő örökségül választott magának. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekként a 89. Zsoltár első versét, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Leülve énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket, a 239. dicséretünk verseit énekeljük. Úr Jézus, hozzád kiáltok, ó, halld meg esdeklésem! a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, újjáteremt, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a 88. zsoltárból olvasom. Ez a zsoltár a zsoltárok könyvének az egyik legszomorúbb fejezete, és elég hosszú fejezet, úgyhogy ezért arra kérem a testvéreket, hogy leülve hallgassák Isten igéjét figyelmesen, nyitott szívvel. A 88. zsoltárban így olvassuk Isten igéjét. Kóra fiainak zsoltár éneke. A karmesternek a betegség kezdetű ének dallamára énekelendő. Az Ezráhi Hémán tanító költeménye. Uram, szabadító Istenem, hozzád kiáltok éjjel, nappal. Jusson hozzád imádságom, figyelj esedezésemre, mert tele van bajokkal a lelkem. Életem közel került a holtak hazájához. A sírba roskadók közé sorolnak. Olyan lettem, mint egy erőtlen férfi. A halottak közé kerülök, mint azok, akik leterítve fekszenek a sírban, akikre nem gondolsz többé. És kikerültek a kezedből. A sír mélyére juttattál már, mélységes sötétségbe, rám nehezedett haragod, örvényeid mind lehúznak engem. Elszakítottad tőlem ismerőseimet, utálatossá tettél előttük. Fogoly vagyok, nem szabadulhatok, szemem elbágyott a nyomorúságtól. Hívtalak, Uram, nap mint nap, kitártam feléd kezemet. Teszel-e csodát a halottakkal? Fölkelnek-e az árnyak, hogy magasztaljanak téged? Beszélnek-e a sírban szeretetedről, hűségedről az enyészet helyén? Ismeretesek-e csodáid a sötétségben, igazságod a feledés földjén? De én hozzád fohászkodom, Uram, már reggel hozzád száll imádságom. Miért taszítasz el engem, Uram? Miért rejted el orcádat előlem? Nyomorult és beteg vagyok ifjúságom óta. Rettegek tőled, tanácstalan vagyok. Rám zúdult izzó haragod, rettentő csapásaid megsemmisítenek. Körülvesznek nap mint nap, mint az árvíz. Teljesen bekerítenek engem. Elszakítottad tőlem jó barátaimat. Már csak a sötétség ismer engem. Áldja meg Isten az ő igéjét, ami szívünkben és életünkben, az ő világosságával tárja föl azt, amivel tanítani akar minket, és cselekedje meg, hogy az igének ne csak hallgatói legyünk, hanem megtartói az ő dicsőségére. Jöjjetek, testvérek, imádkozzunk! Istenünk, édesatyánk, köszönjük neked a hétköznapok sorában a vasárnapi ünnepnapot, a te napodat, amikor találkozásra hívsz önmagaddal. Köszönjük, hogy szereteted vonzásában élhetünk. Köszönjük, hogy hitet is munkáltál a szívünkben, és vágyat, vágyakozást arra, hogy egyre többet és többet ismerjünk a te kijelentésedből, a te gazdagságodból részesedhessünk, és táplálhast a lelkünket éltető eledellel. Köszönjük, hogy tudhatjuk már tapasztalatból, nem lehet csak kenyérből élni, a testi javakból megelégítetni. Nekünk szükségünk van arra a többre, amit te adhatsz, hogy megelevenítsd a lelkünket, hogy forrásaidat megnyisd nekünk, és átéljük, hogy van mindenre erőnk Krisztusban, aki minket meg tud erősíteni. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ismersz. Már a születésünk előtti időből, hiszen a te gondolatodban, a te akaratodban született meg a mi életünk is. Te indítottál el, neked vannak terveid az egyéni életünkre vonatkozóan, és így a gyülekezeti közösségünkre vonatkozóan is. Köszönjük, hogy a tőled kapott életünkről te viselsz gondot, te táplálsz föl, te teszel alkalmassá arra, hogy a rólunk gondolt gondolataid megvalósulhassanak, és ne maradjunk csupán csak torzók, rólunk gondolt gondolatod, torz árnyékai. Kérünk, használd a mai igédet, a rám bízott üzenetet is arra, hogy életünket, hitünket tisztogatod, és frissíted, bátorítod, hogy merjünk annak alapján élni, és hirdetni a te neved dicsőségét, ahogy ezt a Zsoltár verssel tettük, és ahogy a dicséretben énekeltük, az igaz hitet kívánom, add meg azt én nékem, hogy használni tudjak azoknak, akik közé helyezted az életemet. Gerjedsz fel így bennünk a te kegyelmed ajándékát. Szenteld meg a mi együttlétünket, közösségünket, Isten tiszteleti közösségünket, jelenléteddel. Tedd élővé és hatóvá te ígédet. Amen. Ige hirdetésre készülve testvérek, énekeljük most a 139. Zsoltár első versét. Fennállva, ezt a Zsoltár verset fennállva énekeljük. Olvasott Zsoltár mellé még egy másik Zsoltárt is olvasok, ami nagyon közel van a 88-hoz, a 86-at olvasom. Ezt is leülve hallgassák a testvérek, nyitott szívvel, figyelemmel. Dávid imádsága. Figyelj rám és hallgass meg, Uram, mert nyomorult és szegény vagyok. Tartsd meg életemet, mert híved vagyok én. Istenem, szabadítsd meg szolgádat, aki benned bízik. Légy kegyelmes, Uram, mert hozzád kiáltok nap, mint nap. Örvendeztesd meg szolgád lelkét, mert hozzád emelem lelkemet, Uram. Mert te jó vagy, Uram, és megbocsátasz. Nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak. Hallgass, Uram, imádságomra, és figyelj könyörgő szavamra. A nyomorúság idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Nincs hozzád hasonló, Uram, az Istenek között. Műveidhez fogható nincsen. Eljön minden nép, amelyet alkottál, leborulnak előtted, Uram, és tiszteletet adnak nevednek. Nagy vagy te, csodákat teszel, te vagy Isten egyedül. Taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságod szerint járjak, és tiszta szívvel féljem nevedet. Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívből, és tisztelem nevedet örökké. Hiszen annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentesz. Istenem, kevélyek támadtak rám, erőszakosok hada tört életemre, de nem számolnak veled. Pedig te, Uram, irgalmas és kegyelmes Isten vagy. Hosszú a türelmed, nagy a szereteted és hűséged. Fordulj hozzám, légy kegyelmes, adj erőt szolgádnak, segítsd meg szolgáló lányod, fiát. Mutasd meg rajtam jóságod jelét. Hadd lássák gyűlölőim, és szégyenkezzenek, mert te, Uram, megsegítesz, és megvigasztalsz engem. Örömmel jöttem a testvérek közé, egyrészt azért, mert gyermekkorom óta sok szál fűz ide a budaörsi gyülekezethez, Biatorbágyon nőttem ugyanis fel, és ismertem a testvérek lelkipásztorait visszamenőleg is. Vicián János tiszteletes úrig, és azon kívül azért is kedves a templom, mert az édesapám itt eskedte össze a húgomat ebben a templomban, és most pedig a lelkészkörben a tiszteletes nővel találkozunk újra meg újra, de a kórház lelkészségem során hosszú heteken, hónapokon keresztül látogattam egy innét elszármazott férfi testvért, éppen Katona Sándort, aki valamelyik lelkipásztort költöztette ide jutásában. Aztán most egy idős nénit, aki itt él most is a városban, Leblanc Győzőnét, és örülök annak, hogy azzal, amit Isten nekem adott, különösen most a közelmúltban, egy temetési szolgálat alkalmával jutottam ehhez a két zsoltárhoz. A néni 88 éves volt, és amikor nem ismerjük azt, akitől elbúcsúzunk, akkor szoktunk ilyet csinálni, hogy nézzük meg azt a zsoltárt, ami éppen az ő élet éveinek felel meg, és kikerestem ezt a zsoltárt, és megdöbbentem a sötét lelkű bizonyságtétel miatt. Hogy lehet valaki ennyire sötét a gondolkodásában, ennyire reménytelen, ennyire kilátástalan a jövőjére vonatkozóan. És azt mondtam, nem, ebből a zsoltárból nem tudok semmit sem használni egy temetési ige hirdetési szolgálatban. És itt a másik oldalon aláhúzott igeként találtam meg rögtön ezt a verset, oda vetült a tekintetem, hiszen annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentesz. És így került egymás mellé ez a két imádság, ez a két imádkozó ember, és azt mondtam, de jó, hogy Isten igéjében ilyen sokszínű üzenet található. Éppen ezért alkalmas arra, hogy tükör legyen a mi számunkra Isten igéje. Igaz, most a két zsoltárosra és a két zsoltárra vonatkozóan is az, hogyha ketten csinálják ugyanazt, vagy ketten mondják ugyanazt, az mégsem ugyanaz. Óriási különbség van a két zsoltáros között, a bizonságtételük között. Noha az élethelyzetük meglehetősen hasonló. Nyomorúságban van az egyik, nyomorúságban van a másik, és mégis ahogyan a nyomorúságukat feldolgozzák, ahogyan viszonyulnak ahhoz, ahogy értelmezik az életük eseményeit, és ahogy Istentől el tudják fogadni az életük történéseit, az merőben más. Nem is lehet egy lapon említeni a kettőt. És miközben erre a két zsoltár imádságra figyelünk, aközben kérdezhetjük magunktól. Vajon az én imádságaim miről árulkodnak? Mit tudhatok meg önmagamról, a hitemről, az Istennel való kapcsolatomról? A két zsoltárba tekintve, ennek a két imádságnak a tükrében, melyik imádkozóhoz hasonlítanak az én lelki reakcióim, az én lelki folyamataim? Én hogy állok Isten előtt az élet sodrásában, az életem eseményeiben? Az egyik imádkozó, az először olvasott, a 88. zsoltár író imádkozója, egy egyházi tisztviselő. Tisztsége van, Kóra fiai közül egy, aki a templomi istentiszteletnél nagyon komoly tisztséget tölt be, előénekes, ő vezeti a liturgiában az éneklésnek a folyamatát, ő énekel, sőt, ehhez hozzátartozik még egy másik tevékenysége is, arról ismeretes a Bibliában, hogy ő bölcsesség, rendkívüli bölcsessége van. Amikor Salamon bölcsességét minősíti a Szentíró, azt mondja, hogy fölötte volt az ezráhi Hémán bölcsességének Salamon bölcsessége. És ezt a zsoltár imádságát is így címezték meg a Szentírók, hogy tanító költemény. Oda tehetjük a kérdőjét. Ilyesmit szabad tanítani? Ilyen lelkülettel méltó az, hogy valaki másokat tanítson? Egy buzgó, hívő, tanító és elöljáró, tehát szolgálattevő az Isten népe körében, aki éjjel és nappal kiállt az Úrhoz, kéri a figyelmét, a szabadítását, mert hogy nagy a nyomorúsága, tele van a lelke bajokkal, panaszokkal, másból sem áll a zsoltár, csak panaszkodásból, nem sok jónak néz elébe, fél lábbal már a sírban van, és semmi reménység. A reménységnek egy árva szikrája nem ragyog fel a lelkében. És ez az élethelyzet, amiben van, ő így értékeli ki, hogy egyenlő azzal, hogy már az Isten sem gondol többé rá, és kiesett a kezéből, kicsúszott Isten kezéből. Olyan jó, hogy Isten gyermekei, főleg az újszövetségi gyermekek gondolhatnak már is arra, hogy ez velem soha nem fordulhatna elő. Hiszen az Úr Jézus azt mondta, hogy az én juhaim hallgatnak az én hangomra, én ismerem őket, én örök életet adok nekik, és senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből. Elmondta ezt az Úr Jézus, és a Pál apostol pedig ezt így fogalmazza meg, így értelmezi át a maga és minnyájunk számára, itt a római levél 8. fejezetében olvassuk a mai vagy a holnapi szakaszban, a 8. fejezet végén. Senki és semmi el nem szakíthat engem az Isten szeretetétől. Sem magasság, sem mélység, sem élet, sem halál. attól a szeretettől, amely Jézus Krisztusban van. Na de ugye ezek az igék, ezek az aranymondások. Persze, azt is tudjuk, hogy Isten az ő igéjével építi ám bennünk a hitet. Az igét, ha szent lelkével belegyökerezteti a lelkünkbe, akkor az személyes meggyőződésünké válhat, olyannyira, hogy amikor az én életem sötétedik be, akkor egyszer csak a számomra is fölragyoghat ez a bizonyosság. Rosszul állnak az ügyeim, semmi kilátásom az orvosok szerint, de Isten az én számomra mégis perspektívát adott az én életemnek, mégis van reménységem, tehát ezt úgy jegyezzük meg magunknak a megsötétedéseinkkel kapcsolatban. Itt is. Mit mond, milyen fájdalmas dolgokat mond el, azt mondja, rám nehezedett haragod. Borzasztó lehet így élni, hogy egy ember nap mint nap ezt fogalmazza meg, hogy az Isten haragja van rajtam. A másik mit mond? Annyira szeret, hogy még a sír mélyéből is, a sír sötét éjjeléből is kihozol engem. Semmi jót nem vár ez a szegény hémán, semmi vigasztalást nem ismer. Mindjárt elszakad a film, és vége van a történetének. Ez az érzésünk. Pár évvel ezelőtt egy reggeli készülődéskor a rádióban egy riportra lettem figyelmes, egy filmrendezővel beszélgetett a riporternő, éppen a filmje bemutatásra került, és ennek kapcsán került sor a riportra, és azt mondja a riporternő a filmrendezőnek, hogy minden filmje olyan tragikus hangvételű. Azt mondja a filmrendező, azért, mert az élet tragédia. Ne beszéljen már, mondja a riporternő, az életnek van napos oldala is. Én azt ismerem. Azt mondja a filmrendező, igen, tudom, én is jártam a napos oldalon. De mivel a végkimenetele az életnek a halál, ezért az élet tragédia. És ez a tragédia érződik. Ez van ebben ez szólal meg. Ez a tragikus életérzés ebben a Zsoltár imádságban is. Miért taszítasz el? Miért rejted el orcádat? Nyomorult és beteg vagyok. Rettegek tőled. És tanácstalan vagyok. Nincs üzenet. Nincs vigasztalás. Néma az ég az ő számára. Besötétedett. Egy élethelyzet, amiben nem működnek már tovább a vallásos közhelyek, az, hogy a jó Isten majd megsegít. Isten még eddig mindig velem volt. Egyszerűen nem működik. Nem működik. És nincs más. Nincs más neki. Amiket csak úgy elénekelt, elmondott, elrecsitált az Isten tisztelet menetében, az nem szívódott le valahogy a legkisebb sejtjéig, nem lett neki az életének a mozgató rugója. Most a bajban, így mondja máshol, talán a példabeszédek könyvében, hogy a próbatételekben derül ki, hogy mekkora az erőd, mennyi az erőd. Na már most ez a lelki sötétség még az Ószövetségben sem természetes. Az Ószövetség embere számára is felragyog újra meg újra gyönyörűségesen Isten életet munkáló szeretete, terve, jó terve, a halálon is győzelmes hatalma. Jobb könyvében, amikor azt mondja, tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára porom fölött megáll, és hogyha ez a testem megrothat is, én akkor is meglátom őt, majd akkor is meglátom őt. Vagy amikor Dávid azt mondja az imádságában, hogy míg ha a halál árnyékán a völgyében járok is, nem félek, mert te velem vagy. Micsoda bizakodás ez, micsoda győzelmes magatartás ez. Vagy amit a múlt vasárnapra volt kiírva a 17. Zsoltár, így fejeződik be. Ezzel a derűs, reménykedő előretekintéssel, én pedig meglátlak, mint igaz ember, öröm tölt el, ha meglátlak, amikor felébredek. Lehet persze ezt úgy gondolni, hogy minden reggel megláthatom őt az élet minden eseményeiben, megláthatom őt az igéjében, Jézus Krisztusban, de megláthatom őt majd a színről színre látás alkalmával, akkor, amikor eléje állok. Tehát a feltámadás reménysége és bizonyossága megszólal már az Ószövetségben is, de Hémán imádságában. Azonban semmi sincs ebből. És mondjuk meg őszintén, hogy nagyon sok vallásos ember sem ismer ebből semmit. Hiába él Jézus Krisztus eljövetele után, kereszthalála feltámadása után, az új szövetségi bizonyságtétel gazdagsága után, hogy olyan gazdagon adatott nekünk Isten terve, akarata, jó, azt mondja, ismerem az én terveimet, amiket veletek tervezek, hogy kívánatos véget adjak nektek. És ebből a kívánatos végből semmi nem hisz el nagyon sok ember. Na már most a másik imádkozó, Dávid. Isai, legkisebb fia, a pásztor fiú, akit Isten úgy nevez, hogy szívem szerint való férfi. Aki drága ígéreteket kapott a jövőjére vonatkozóan. Ő is nyomorult, szegény, létbizonytalanságban van, életveszedelemben szorongatják minden nap. Ő is az Úrhoz kiállt, nap mint nap ugyanúgy, szabadítását, megtartását kéri. Bizalommal és reménységgel. Honnét ered a bizalma? Mire támaszkodik? Amiből aztán majd a reménysége is táplálkozhat. A testvéreknek is azt mondom, hogy házi feladatként otthon olvassák el, és jelöljék be, hogy mi mindent mond el itt Dávid az Úrról. Mert az Isten ismeretéből táplálkozik az ő reménysége, erre épül az ő bizalma, mert ismeri az ő Istenét, és erre emlékezteti magát a nyomorúság idején. Nem a nyomorúságra fókuszál, nem az dagasztja, nem csak az van a számára, hanem felemeli a tekintetét az ő Urára, akit sokszorosan, sokféleképpen megismert. Sok-sok élethelyzetben megismert. És elkezdi sorolni, hogy te, Uram, te, ki vagy az én számomra? Itt a nyomorúság, de te ki vagy én nekem? Oda kapaszkodik, ott gyönyörködik a lelke. Akkor, amikor Isten azt mondja, rámutat az ő fiára, íme az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Gyönyörködjetek már ti is benne. Hallgassátok őt, kövessétek őt, éljetek általa. Abban mutatta meg Isten az irántunk való szeretetét, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy éljünk általa. A cukorbeteg csak az inzulinja által tud élni. A vesebeteg, amelyikinek leálltak a veséi, csak a dializáló szerkezet által. Az képes életben tartani. Az Istentől elszakadt ember, életet csak Jézus Krisztus által nyer. Már lehozta az életet, mert Istennél volt készített, hogy ti is véle éljetek, boldogságban örvendjetek. Félelmetes, amikor hívő ember Jézus Krisztus nélkül küzd a bajaival, és csak ennek a világnak a lehetőségeivel számol, és csak néha oda van biggyezve, mint egy hajcsat, vagy mint egy kitűző, egy-egy imádság, egy-egy kis vallásos gesztus az életébe. És a gyökere, az alapja az életének nem ez, a megismert, megtalált életforrás, éltető erő, az élet maga. Tehát emlékezteti Dávid magát arra, hogy ki az ő ura. Te, uram, jó vagy! Jó vagy! Azt mondja egy néni, evangélikus néni, idős, már olyan 70 és 80 között, a lábát amputálták. Örülök, hogy találkoztam vele, és mondom, hogy van ereje hite által a terhei hordozásához. Mindig hittem Istenben, de hogy most ezt tette velem, most már nem tudok hinni benne. Akkor derül ki, hogy nincs használható hit, amikor a legnagyobb szükségben van szegény. Rettenetes, nem? De te jó vagy, Uram, akkor is, amikor életveszélyesen szorongatják. 13 éven keresztül ezt a Dávidot. És azt tudja mondani, de te jó vagy. Nem azt mondja, hogy miért hagytál el, miért feledkeztél el, kiestem a kezedből, hogy már nem gondolsz rám, hát becsaptál engem, amikor ígéreteket adtál nekem. Nem, te jó vagy. Meghallgatsz engem. Te szereted azokat, akik hozzád fordulnak az imádságukkal. Nincs hozzád hasonló. Nagy vagy, csodákat teszel. Te vagy egyedül Isten. Nem fogy ki az Isten magasztaló dicséretekből, bizonságtételből. Annyira szeretsz engem, ugye, most már harmadszor mondom, hogy a sír mélyéből is kihozol. Honnét van ez a rendíthetetlen bizonyossága az Isten szeretete felől? Azt mondja, mert te megbocsátasz. A bűnös embernek, minden embernek szüksége van a bocsánatra, a kegyelmes Isten bocsánatára. Hogy átélje azt, hogy nem a haragja alatt van az életem, hanem szeretetébe és kegyelmébe fogadott. Ugyancsak a János evangélium a végén, a harmadik fejezet végén olvassuk ezt. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki nem engedelmeskedik a fiúnak, az Isten haragja marad azon. Miért van az, hogy újra és újra úgy érzi valaki, hogy haragszik rám az Isten? Nagyon fontos az, hogy kitisztogathasson minden bűnünkből. Hogy átélhessem azt, hogy a kegyelmébe fogadott. Hogy az övé vagyok örökre, megváltva, a vérén, megmosva általa, és senki semmi el nem választhat. Hogy ez legyen a hitem és az életem alapfundamentuma, a vele való kapcsolatomnak az alapja. Milyen érdekes, azt mondja az ígében Jézus, hogy akinek sok bűne bocsáttatott meg, az nagyon szeret. Itt ez az a pont, ahol érezni vagyunk képesek először, és meggyőző módon Isten szeretetét. A bűneimet megbocsátotta, elfogadott, nem utál, nem kell rejtőzködnöm előle, nem kell szidoloznom folyton magamat, nem kell titkolóznom, úgy, amint vagyok, annak ellenére szeret, aki vagyok, aki voltam, vagy aki újra meg újra vagyok. Ha itt megismeri valaki a szeretetét, ami örökre szól, mert hogy egyetlen egy áldozatával örökre eljegyezte magának az övéit, annak többé nem inog meg a bizalma. Nem jönnek elő a kétségek, hogy szeret vagy nem szeret. Te irgalmas és kegyelmes vagy, hosszú a türelmed, az nagy a szereteted és a hűséged, megsegítesz. Te megsegítesz és megvigasztalsz. A mi imádságaink is arról szólnak ám, és az életünk bizonyságtétele is arról beszél, hogy ki a mi Istenünk. Kinek ismertük meg? Milyen tapasztalataink vannak róla? Egy helyen így olvasok, a nép, amelyet magamnak alkottam, hirdesse dicséretemet. Ezt énekeltük is, hogy hirdetem a te nagyságos dolgaidat minden nép előtt. Bárcsak Istennek Budaörsön élő református népe, így ismerhetnétek őt, mint Dávid. Lenne ilyen gazdag ismeretetek róla. Így szeretnétek őt. Meggyőződésetek lenne az ő visszavonhatatlan, egyértelmű, örök szeretete, és a szeretetére bárcsak tudnátok szeretettel válaszolni. Mondhatnátok azt, hogy szeretete meghódított. Meghódította a szívemet. És betölthetné a lényével, lelki gazdagságaival a ti lelketeket túláradó módon, úgyhogy ne tudjatok hallgatni róla. Hogy híresek legyetek itt a városban, a belévetett hitetekről, a vele kapcsolatos, vele közösségben megélt életetekről. Ezt kívánom a kedves budaörsi gyülekezetnek szívemből. És most igehirdetésre feleletként énekeljük testvérek a 138. dicséretünk, a Zsoltárunk első versét, dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Testvérek. Úr Jézus, azt mondtad, annak tudod kijelenteni magadat, aki szeret téged. Éppen ezért kérjük, hogy gerjeszd fel a szívünkben a szeretetet önmagad iránt. Hadd legyen nyitva a szívünk, hadd teljen meg szereteted ismeretével, és az arra adott válasszal. Mert az eszünkkel tudjuk, hogy ez lenne a dolgunk, hogy szeressünk téged teljes szívből, teljes lélekből, teljes erőből, és teljes elméből. De ez is csak elméleti ismeret marad. Könyörülj rajtunk, hogy ne maradjunk elméleti keresztjének. Ne maradjunk langyosak, és ne legyünk hidegen közömbösek a te dolgaidat illetően. Tölts meg minket magaddal és nagy örömmel. És éppen ezért kérünk, hogy hadd éljük át mélyen, hadd nyíljon meg a szemünk a személyes bűneinkre, amivel vétkeztünk ellened a te törvényeid ellen. És add a bűn ismeret mellé a bűnbánatot is, hogy értékes lehessen a számunkra a te bocsánatod, a te kegyelmed, elfogadó szereteted. És hadd legyen meggyőződésünk, hogy senki és semmi el nem választhat minket a veled való közösségtől, itt a mulandó világ keretei között sem, és az örök életre vonatkozóan sem. Köszönjük, hogy meg akarod erősíteni a hitünket, és alkalmassá akarod arra tenni, hogy élhessünk általa, hogy hit által történjék minden az életünkben. Kérünk, Urunk, áld meg ezt a gyülekezetet, hogy lehessen hegyen épített város, hogy tudják harcolni naponta a hit harcát győzelmesen, és hogy rajtuk keresztül sokan megismerhessenek téged, lehessenek útjelzők, lehessenek hívogató táblák, a te transzparenseid, lehessenek a te szolgáid, akiket kiküldesz az utakra, útkereszteződésekbe, hogy sokan, akik talán maguktól el nem indulnának, de nógatásra, bátor hivogatásra, szeretetteljes bizonságtételre mégiscsak felét forduljanak. Köszönjük, hogy most még a kegyelmi időben élhetünk. Áldj meg minket, a te népedet, hogy lehessünk szolgáid is, akiken keresztül elvégzed a te munkádat most a mi nemzedékünkben. Szent nevedért terjeszt ki ránk irgalmasságodat, kegyelmedet, hűségedet. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádság legyen közös imádságunk. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vedj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Isten iránti hálával köszönöm egész gyülekezetünk nevében Katona Zsuzsa lelkipásztor testvéremnek szolgálatát, azt, hogy eljött ide közénk, és hogy bizonyságot tett arról, hogy van megtartó hit, amely a nehézségek között is él és működik. Köszönjük szépen azokat az imádságos jó kívánságokat, amelyekkel gondoltál ránk most is, és gondolsz nyilván máskor is. És mi is kívánjuk Isten áldását további életedre, szolgálataidra, a Fóti gyülekezetben is, és hát a kórházakban is az idős testvérek között. Kívánjuk, hogy Isten szeretete élhessen benned, és juthasson el továbbra is azok közé, akik között szolgálsz, az ő türelme és békessége áldjon meg így téged, ami Urunk Istenünk. Hirdetem azt örömmel, hogy folytatódik ám ez az alkalom, mondom így, vagy folytatódik a napunk, nincs azzal vége, hogy az Isten tisztelet itt befejeződik, hiszen lelkipásztor testvérem itt lesz közöttünk délután is. 4 órai kezdettel szeretett vendégséget tartunk lent a gyülekezeti termünkbe, ahová nagyon nagy szeretettel hívunk és várunk minden kedves testvérünket. Ezen a szeretett vendégségen lelkipásztor testvérem a kórházi munkájáról, szolgálatáról fog beszámolni, és lehetőség lesz arra is, hogy kérdéseket tegyünk fel neki, úgyhogy éljünk ezzel a lehetőséggel is, így hívunk vissza mindenkit tehát 4 órára a gyülekezeti helyiségünkbe. Hirdetem azt, hogy bár most következne az imaóránk istentisztelet után, de most kivételesen jövő vasárnap tartjuk, tehát jövő vasárnap istentisztelet után lesz imaóra, készüljünk így majd arra a napra. És szeretettel várunk és hívunk mindenkit a rákövetkező napok gyülekezeti alkalmaira és a szerdai nyugdíjas délelőttünkre, a nyugdíjas testvéreket, amely 9 órakor kezdődik ez az alkalom. Szerdán este 6 órától próbál a kis énekkar, még mindig bátorítjuk a testvéreket, azokat, akik talán még nem kaptak elég bátorságot, vagy nem mertek elindulni, hogy jöjjenek és kapcsolódjanak be a kis énekkarnak a próbáiba. Olyan jó lenne, hogyha egy állandó énekkar is létrejöhetne, amely itt Isten dicsőségét hirdethetni ezen a módon is. Ugyancsak szerdán este 7 órai kezdett el az eddig keresztkérdések kurzus végzett testvéreknek lesz alkalom, tehát őket várjuk este 7 órára ide a gyülekezeti házunkba. Pénteken este 6 órai kezdett el konfirmáció előkészítő, illetve ifjúsági biblióra lesz itt a gyülekezeti helyiségekben, vasárnap pedig a szokott időben istentisztelet, és az istentisztelettel együttőben gyermekbibliórák, illetve gyermekmegőrzés is van itt a szomszédos papa szobában. Örömmel hirdetem azt is, hogy az elmúlt napokban hétfőtől péntekig délutánonként evangelizációs istentiszteleteket tarthattunk innen a Kamara erdei ifjúsági. Jó lenne, ha ott is, igen, az ifjúsági parkban, az idősek otthonában tartottunk evangelizációs istentiszteleteket. Meghívott lelkipásztorok szolgáltak. Nagyon nagy öröm volt együtt lenni így, és úrvacsorás istentisztelettel fejeztük be. Hálát adunk ezért is a mi Úrunk Istenünknek. Hirdetem azt is, hogy november 28-án, advent első vasárnapján, délután 6 órai kezdettel adventi koncert lesz itt a templomunkban. Tokadi Gábor fog lanton játszani, illetve Jéger Éva énekel. Az adományokkal, amelyeket akkor a perseinkbe helyezhetünk, a gyülekezetünk területén lévő rászoruló testvéreket szeretnénk segíteni, tehát jótékonysági hangverseny lesz. Várunk szeretettel mindenkit, készültek is meghívók, szórólapok, ezeket megtaláljuk hátul ott a persely mellett. Az adventi készülődéseinkhez hozzátartoznak most már évek óta a karácsonyi vásárnapjai is. Most is készülünk, készüljünk együtt is erre, tehát kérjük a testvéreket, hogy gondoljunk tevékenységeink között erre is, hogy kis kézműves termékekkel, legyen ez akár befőtt, vagy lekvár, vagy egyéb kézi munka, hozzájárulhatunk ehhez a karácsonyi vásárhoz. Keresztkérdések kurzust szeretnénk indítani majd a következő, tehát a 2011-es esztendő elején. Kérem a testvéreket, hogy ennek a hírét vigyük tovább, adjuk tovább és hívogassunk, hiszen tudjuk, többször elmondtam már itt, hogy a keresztkérdések kurzus kiváló alkalom arra, hogy valaki elinduljon az Úr Jézus felé, hogy azokat az ismereteket is elsajátíthassa, amelyek szükségesek ehhez, de az Isten kegyelmét kérve, meg Szent Lelkének munkáját reméljük, hogy hit is támad bennük, és valóban Jézus Krisztus követőivé válhatnak. Hordozzuk is imádságban mindazokat, akik kurzusra jártak, járnak. Végül az adakozás lehetőségét említem az ige szavaival. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkeztetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Most pedig a 294. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig mind a három verszakával, az utolsó verszakát majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.